Szigorodó ellenőrzések nyomán egyre több szórakozó helyen ismerik el, hogy eddig nem volt szempont a biztonság. Hiányzik a patikákból az olcsóbb, az OEP által támogatott influenza elleni oltóanyag, jelenleg inkább csak a drága kapható. A családi adókedvezmény pontosításán és még igazságosabbá tételén dolgoznak a szakminisztériumban. Eddig még nem kértek segítséget a kairói nagykövetségen a kinti magyarok, az egyiptomi elnök délelőtt menesztette a kormányt. Jó estét kívánok! 4,8-es erősségű földrengés volt Magyarországon, amelynek az epicentruma Oroszlánynál volt. A független hírügynökség úgy tudja, hogy a földrengés 10 kilométeres mélységben volt. A Tudományos Akadémia egyik szeizmológusa azt nyilatkozta, hogy ez a rengés erősnek számít nálunk. Károkról, sérültekről egyelőre nem érkezett hír. De a híradónak Budapestről, a főváros környékéről és Székesfehérvárról is jelezték a nézők, hogy érezték a mozgást. Magyarországon legutóbb 1985-ben volt ekkora földrengés, méghozzá Berhidán. És most pedig vonalban van a katasztrófavédelem sajtó szóvivője Petróczi Tíme. Jó estét kívánok! Mit lehet tudni egészen pontosan a földrengésről? Érkezett-e már önökhöz bejelentés komolyabb, vagy egyáltalán bármilyen kárról?
Egyelőre nem érkezett komolyabb, illetve bármilyen kárról bejelentés. A főügyelet vonalai folyamatosan izzanak, megállás nélkül a lakosok az észlelést jelentik be, mely szerint érezték valójában ezt a földrengést, de szerencsére még sem személysérülésről, sem komolyabb anyagi kárról nem érkezett bejelentés.
Ilyen helyzetben mit tesz, hogy mi a feladata a katasztrófavédelemnek? Kivonulnak-e a helyszínre, vagy az embereket kiterelik az utcára, vagy milyen tervek vannak földrengés esetére?
Természetesen ilyenkor kezeljük a lakossági bejelentéseket, és ahol olyan jellegű bejelentés történik, ahol szükséges a segítségnyújtás, akkor ott természetesen megteszük a szükséges intézkedéseket. Mivel az epicentrum Komárom-Esztergom megyében volt, a megyei igazgató már intézkedett a tűzoltóságok, illetve a polgári védelmi kirendeltségek felé, hogy mérjék fel, hogy szükséges-e bármilyen lakosságvédelmi intézkedést megtenni.
Említette, hogy kapnak telefonokat. Milyen típusú telefonokkal keresik meg önöket, és mit tesznek?
Természetesen a bejelentés, hogy valóban jól észlelték-e, hogy földrengés történt. Ilyen jellegű telefonokat kapunk, illetve az adatokat szeretnék tudni, milyen erőségű, és hogy számíthatnak-e utórengésre. Tehát Petróczi, ilyen jellegű kérdések.
Petróczi Tíme a katasztrófavédelemtől köszönjük szépen. És amint megtudunk további részleteket a híradó alatt, még természetesen beszámolunk róla és visszakapcsolunk önhöz. De a hírek szerint Oroszlány közelében volt a rengés epicentruma, és itt van már a vonalban Takács Károly, a város polgármestere is. Jó estét kívánok! Mit érzett ön, és vannak-e hírek károkról? Mit tud nekünk elmondani?
Igen, itt van a város központján voltam, városházal tartottam dolgozni, amikor egy emeletes házban ért ez a rendkívüli hatás. És hát ezt a megdöbbentő morajlást éreztem, és először gázrobbanásra gyanakodtam, majd tájékozódva a katasztrófavédelem helyi vezetőjétől, én vagyok a parancsnoka, megtudtam, hogy mindenhol földrengés történt. Egy nagyon komoly földrengés egyébként, ahogy megtudtam azóta néhány percben, 4,7-es erősségű, és a város alatt volt körülbelül a központja. Szerencsére az első telefonálások után, amit lebonyolítottunk, nem érkezett jelentős károkról hatás, egy 15-es épületen láttak repedést, ami szakhatóság már vizsgál, a tűzoltóság rengeteg bejelentést kapott, és az ipari üzemekben sem keletkezett terméskiesés vagy kár. Szerencsére a szolgáltatások is működnek, a telefonok ugyan akadozva, tehát azt tudom mondani, hogy az emberek a nagy első rémülettől nagyon sokan kimentek az utcákra, mi magunk is nem tapasztaltunk jelentősebb károkozást, de hát azért az életünkben szokatlan.
Polgármester úr azt mondta, hogy az emberek nagyrészt megrémültek, ki is futottak az utcára, és hogy maga is hallotta ezt a morajlást. Mennyi ideig tartott ez a földrengés?
Hát ez néhány másodperc volt. Egy második emeleten volt egy tömblakázó, ami hihetetlen mozgás volt, és nagyon sok apró edényi kizuhant, kisebb károk keletkeztek, de egy óriási morajlás és egy ilyen lökés hullámszerű hang hallatszott, ezért gyanakodtam először, hogy esetleg valamilyen robbanás, de hát valami semmihez nem hasonlítható erős robaj volt, és elég megdöbbentő volt. Nagyon erős mozgással egyébként párosult.
Most mennyire megdöbbentek az emberek? Mit tudnak tenni arra, hogy megnyugtassák őket Oroszlányban és környékén?
Hát elsősorban tájékoztatjuk őket. Sokan szerintem egyszerűen nem értik, hogy mi történt, és ezt csodálom, nem csodálom, én sem értettem először. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, és hát természetesen akinek valamilyen segítségre van szükség, azt megadjuk. És hát az első reakciók azok nagyon praktikusak, mindenki esetleg készül egy második hullámra, és igyekszik az épületeket elhagyni, tehát az emberek nagyon észszerűen viselkednek egy ilyen szituációban.
Takács Károlyt, Oroszlány polgármesterét hallották, köszönjük szépen! Szigorítják az ellenőrzéseket a tömegrendezvényeken, a jövőben már a tűzoltóság, a rendőrség és az ANTS engedélye is kell a szórakozóhelyek üzemeltetéséhez, de be is zárhatják, ha szabálytalanságot találnak. Közben egyre több szórakozóhelyen vallják be, hogy a két héttel ezelőtti diszkó balesetig nem volt szempont az emberek biztonsága.
Világító táblák és egy térkép is jelzi ebben a budapesti romkocsmában a kijáratot. Nem mindig volt ez így. A híradó kérdésére a szórakozóhely tulajdonosa elismerte, hogy ők is a Vesz-Balkánban történt tragédia óta figyelnek jobban a biztonságra.
Nálunk is előfordult, hogy nem volt megfelelően kirakva a menekülési útvonal, egy-egy tábla nem égett, tehát mi is pótoltuk ezeket a hiányosságokat.
Már este 8 órakor ennyien akartak bejutni ebbe a másik pubba tegnap.
Amikor jártam régen, akkor nem kértek személyt, beengedtek. Most már kérnek konkrétan személyt, megnézzük, hogy hány elsők, és beengedtek.
Ez az intézkedés is a tragédia miatt van. A baleset óta ide csak így lehet bemenni. Hétvégén járnak a legtöbben szórakozni. Budapesten például ilyenkor szinte az összes pub és diszkó tele van. Ezúttal viszont a szokásosnál több volt a rendőr is. Nem csak itt, az egész országban. Az előző hétvégén kezdték a razziát, miután két hete egy zsúfolásig tömött szórakozó helyen három fiatalt agyonnyomott a tömeg.
Két rendőr folyamatosan igazoltatott.
A csütörtöki razziáról mesél ez a fiú. Ebben a szegedi klubban aznap jártak a rendőrök. Több fiatalt is megbüntettek, akik az utcán boroztak.
Hát sajnos ez a tragédia rávilágított egy-két szabályozási hiányosságra.
Ezért a jövőben, a tragédia után bejelentett ellenőrzésnél is szigorúbb razziák lesznek a tömegrendezvényeken.
Minden szakhatóságnak évente legalább kettőször ellenőrizni kell a tömegrendezvényi szórakozóhelyeket, és a jövőben a szakhatóságnak joga lesz azonnal bezárni a helyiséget, felfüggeszteni a rendezvényt abban az esetben, hogyha súlyos szabálysértést tapasztal.
De az ő engedélyük kell majd ahhoz is, hogy egyáltalán kinyithasson a szórakozóhely. Az erről szóló jogszabályváltozásokat várhatóan a jövő héten tárgyalja a kormány.
Hiányzik a patikákban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által támogatott influenza elleni vakcina, tudta meg a Magyar Nemzet. A többi oltóanyagból van, de azok viszont jóval drágábbak. Az Egészségbiztosítási Pénztár azt mondja, hogy az érvényes jogszabályok miatt nem támogathatják a többit, közben az országban egyre több az influenzás beteg.
Most is beteghez hívják az ügyeletes gyerekorvost, aki azt mondja, hogy az utóbbi időben 50-60 betege volt naponta. Sokan oltásra jönnek még most is, ilyenkor a legtöbben a három komponensű oltóanyagot választják.
Amennyiben gyereknek védőoltást adunk és védettséget szeretnénk elérni, abban az esetben az a célszerű, hogyha az összes influenza törzset le tudjuk vele fedni egy szúrással.
Itt kéne lennie, de hónapok óta nincs.
A legtöbb patikában azonban hiánycikk az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által támogatott influenza elleni védőoltás. A többi vakcinával ugyan van, de azok jóval drágábbak.
940 forintba kerülne, amit az OEB támogat, és amit nem támogat, az 2-3 ezer forint körüli összegbe kerül.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szóvivője szerint a szerződött gyártó nem tud eleget szállítani a támogatott oltásból, a többi vakcinát pedig azért nem támogatják, mert azt a jogszabályok nem teszik lehetővé.
A pénztár pedig nem tehet mást, mint hogy tudomásul veszi ezt, ugyanis senkit nem kötelezhet az adott termék forgalmazására.
Közben egyre több az influenzás beteg, és a kórházak sorra rendelik el a látogatási tilalmat. Jelenleg több mint 10 kórházban vannak korlátozások. Győrben tegnaptól, a Miskolci Gyermekegészségügyi Központban pedig mától van látogatási tilalom.
Már dolgoznak az adószabályok módosításán, mert jelenleg az egyedülálló szülők csak a saját gyerekeik után vehetik igénybe a családi kedvezményt, még akkor is, ha később élettársi kapcsolatot létesítenek. A híradó által megkérdezett szakértő szerint ezen változtatni kell, hiszen az élettársi kapcsolatban élők ugyanolyan családot alkotnak, mint a házasságban élők.
Én gyerekem, te gyereked, mi gyerekünk, Angyal József okleveles adószakértő az adókalkulátoron éppen azt mutatja, hogy az adóhatóság különbséget tesz az adózás szempontjából a házas és az élettársi kapcsolat között. A jelenlegi gyakorlat szerint, ha egy kétgyermekes és egy egygyermekes elvált szülő élettársi kapcsolatba lép, akkor nem jogosultak a három gyermek után járó maximális adókedvezményre.
Ha csonka családként kezeljük őket, akkor az anya a két gyerekére 2x62.500 adókedvezményre jogosult, illetve a férfi 1x62.500-ra. Abban a pillanatban, ha élettársi kapcsolatot létesítenek, tehát ebből a két csonka családrészből egy egész család lesz, onnantól kezdve a három közös háztartásban nevelt gyerek miatt már gyermekenként 206.250 forint adóalap kedvezményre lesznek jogosultak.
A szakértő azt mondja, hogy az adóhatóság jogértelmezése miatt sokan akár több tízezer forint adókedvezménytől eshetnek el.
A jogszabályt mindenképpen egyértelműsítjük, hogy ne legyen.
Az adózásért felelős helyettes államtitkár szerint már dolgoznak az adótörvény módosításán.
A családi adókedvezmények kapcsolatban a kormány álláspontja egyértelmű, mind a házasságban élő, mind a élettársi kapcsolatban élő családokat ugyanúgy kívánjuk kedvezményezni. Ezzel kapcsolatban napokban felmerültek problémák, amelyeket a Nemzetgazdasági Minisztérium orvosolni fog jogszabálymódosítás útján.
A szaktárcánál már a jövő héten kidolgozzák a szükséges változtatásokat, amelyek napokon belül a kormány elé kerülhetnek.
Az MSZP szerint az elmúlt hetek a nagy szereplések és a nagy blama időszaka volt. Simon Gábor a párt választmányi elnöke szerint a médiatörvény miatt a kormányfő magyarázkodásra kényszerült az Európai Unióban. Az MSZP-s politikus szerint azért is rossz irányba mennek a dolgok, mert a Fidesz csorbította az Alkotmánybíróság jogkörét és a sztrájktörvényt. Alkotmánymódosítási dömping indult meg és átszabta a választási rendszert is. A miniszterelnök szóvivője szerint arról, hogy mi a jó és mi a rossz az országnak, arról a választók tavaly kétszer is döntöttek. A Jobbik szerint az elmúlt 20 év még mindig nincs lezárva. Ami most zajlik, az, idézem, a magyar rendszerváltás második elsikkasztása. Vona Gábor a Jobbik évadnyitó rendezvényén bírálta a kormányt, az új alkotmány, a médiatörvény, az adórendszer, az elszámoltatás hiánya és a devizahitelesek magukra hagyása miatt.
Néptánc műsorral és új szlogennel hangolták rá a híveket a Jobbik elnökének évértékelő és évadnyitó beszédére. Vona Gábor először a kormánypártot kritizálta.
A magyar rendszerváltozás második elsikkasztása
ezért... A Jobbik elnöke szerint az elmúlt 20 év nem ért véget. Vona Gábor azt mondta, a Fidesz történelmi lehetőséget mulasztott azzal, hogy nem fejezte be a rendszerváltást, de szerinte abban az MSZP-nek van a legnagyobb felelőssége, hogy az ország ide jutott.
Egy dolog változott, a kábítószer, amelyel a társadalmat bódítják. A különbség az, hogy Gyurcsány kemény drogokkal törte meg az embereket, addig Orbán könnyű drogokkal, halucinogénekkel operál. Az eredmény mennyiségében más, de minőségében ugyanaz, elkábítják Magyarországot.
Vona Gábor bírálta a kormányt, egyebek mellett az új alkotmány előkészítése, a médiatörvény és az adórendszer miatt. A Jobbik elnöke szerint megoldatlan a devizahitelesek és a magyar föld ügye is.
Három helyi tinédzser rongálta meg a marcali zsidó temető síremlékeit. A 14-15 éves fiatalokat délelőtt gyanúsítottként hallgatták ki, és mindannyian beismerték tettüket. A múlt vasárnap történt rongálás csak pénteken, egy nappal a Nemzetközi Holokauszt Emléknap után fedezték fel. A fiatalok azt mondták a rendőröknek, hogy egy hirtelen ötlettől vezérelve erőfitoktatás gyanán döntögették le a síremlékeket. Most rongálás miatt folyik ellenük eljárás. Hosni Mubarak menesztette az egyiptomi kormányt, és délután új miniszterelnököt nevezett ki, de a meghosszabbított kijárási tilalom ellenére továbbra is tízezrek tiltakoznak az egyiptomi nagyvárosokban. Az elnök távozását követelik. A zavargásokban eddig több mint 60-an haltak meg. A tüntetők a hadsereg figyelmeztetése ellenére sem vesznek tudomást a meghosszabbított kijárási tilalomról, de a katonák egyelőre nem nyitottak tüzet a tömegre.
Újjongva fogadta a tüntető tömeg az utcákra vezényelt katonákat Kairóban. A hadsereg figyelmeztette a tüntetőket, hogy tartsák tiszteletben a kijárási tilalmat, de a katonák nem léptek akcióba a tiltakozók ellen, sőt, néhol barátságosan társalognak velük. A belügyminisztériumnál a rohamrendőrök viszont belelőttek a tömegbe. Az elnök napok óta nem mutatkozott, az éjjel jelent meg először a nyilvánosság előtt. Sokan azt remélték, azt fogja bejelenteni, sem ő, sem a fia nem indul az idei elnök választáson. Nem ezt tette. Lemondásra kértem a kormányt, az új kormány pedig tisztán és világosan feladatba kapja, hogy oldja meg a kialakult helyzetet. Egyet nem percig sem fogok habozni, hogy szavatoljam Egyiptom stabilitását és biztonságát, mondta televíziós beszédében Hosni Mubarak. A magyar televíziós stábja a hét elején Kairóban valószínűleg az utolsó külföldi forgatócsoportként találkozott a hajnalban menesztett kormányfővel. Ahmed Nazif akkor még megingathatatlannak tűnt.
Nem tart attól, hogy itt is lehetnek utórezgései ennek a politikai földrengésnek?
Nézze, minden országnak megvannak a maga adottságai. Tunézia olyan ország, ahol bevezettek jó néhány reformot, és elértek bizonyos gazdasági haladást. Úgy gondolom, hogy politikai téren is változtatniuk kellett volna, hiszen a nép nyilvánvalóan változást akar, de tény a helyzet országonként más és más.
Délután új kormány alakult, de a tiltakozók nem érik be ennyivel. Ők Mubarak bukását akarják. Az ellenállás egyik vezetője lehet a Nobel békedíjas Mohamed El Baradei, aki házi őrizetből bírálta az elnök magatartását. Nyilvánvalóan nem érti a nép szavát, mint a hülyének nézni az embereket, mondta telefonon Mohamed El Baradei. El Baradei több mint 4 évtizede diplomata, 12 éven át volt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója. 2005-ben tevékenységéért Nobel békedíjat kapott. Világi, vagyis nem iszlámista politikus. 2 éve szervezi az ellenzéket, és vállalná is egy átmeneti kormány vezetését.
A politikai alkufolyamatban bekövetkezhet egy olyan pillanat, amikor Mohamed El Baradei Egyiptom vezetője lehet, de ebben a pillanatban úgy látszik, hogyha ez a helyzet bekövetkezne is, ez véletlenül egy átmeneti helyzet lesz.
Tunézia és Egyiptom után már Jordániában is tömegek követelik a kormány távozását. Egyiptom a legnagyobb és kulturálisan a legtekintélyesebb ország az arab világban. Ha itt sikerül elfojtani a forradalmat, akkor szinte bizonyos, hogy nem lesz további dominóhatás. De ha a forradalom akárhogy is, de győz, akkor további államokban is veszélybe kerülhet az eddigi rendszer.
A panorámában holnap délután hosszabb riportot láthatnak az egyiptomi helyzetről és az egyiptomi vezetők nyilatkozatairól. Még nem fordultak segítségért az egyiptomi magyar nagykövetséghez az ott élő vagy turistaként ott tartózkodó magyarok a kormány ellenes tüntetése kapcsán, közölte a külügyminisztérium. Pataki Eszter szóvivő szerint nincs olyan információjuk, hogy magyar állampolgárokat bármilyen módon érintett volna az utcai demonstráció. A Magyar Utazásszervező és Utazás Közvetítők Szövetsége szerint a magyarok nem mondják le egyiptomi utazásukat.
Pórul jártak azok a turisták, akik a gízai piramisokat akarták megnézni. Az egyiptomi katonaság tankokkal és páncélozott járművekkel zárta le az odavezető utat. Tegnap érkeztünk, épp mielőtt a felkelés kezdődött. Ez az első hely, amit meg akartunk nézni, de sajnos bezárták. Mindenkit visszafordítanak, de azt mondták, hogy holnap már jöhetünk, mesélte egy ír turista. Egyre több külföldi turista akar elutazni Egyiptomból előzetes helyfoglalás nélkül, de ez nem könnyű, mert több európai és amerikai légitársaság is felfüggesztette kairói járatait. Budapestről viszont továbbra is indulnak a charterjáratok a magyarok kedvenc üdülőhelyeire, a Vöröstenger partjára. Ezt a térséget egyelőre nem érintették az egyiptomi tüntetések. A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségének szóvivője azt mondta, csak a kairói programokat szüneteltetik az irodák.
Folyamatosan kapcsolatban vagyunk az idegenvezetőkkel, illetve helyi partnereinkkel, és azok a híreink, hogy a Vöröstengeri üdülőhelyek, Sármesek, Hurgada, amelyek ugye tudóvelevek több száz kilométerre vannak Kairótól, biztonságosak és csendesek, úgyhogy ezáltal az utasok biztonságban vannak.
Több száz magyar turista lehet most is Egyiptomban. Közülük és a kint élők közül még senki nem kért segítséget a külügyminisztériumtól, ahol azonban azt javasolják, Kairóba senki ne menjen, és a többi nagyváros tüntetéseit is messzire kerülje el. Kairóban katonák vették körül a világhírű egyiptomi múzeumot. Itt őrzik egyebek közt Tutankhamon fáraó halotti aranymaszkját. A szomszédban tegnap este felgyújtották a kormánypárt székházát, de a tűz nem terjedt át a múzeumra. Betörtek a múzeumba, és megsemmisítettek 2 fáraókori múmiát. Az ajándékboltból mindent elvittek. Ennél is aggasztóbb az, hogy a szomszédos épület kiégett, és ha a darabjai ráomlanak a múzeumra, az katasztrofális lesz, mondta Egyiptom vezető múzeológusa. Az emberek tegnap élő láncot alkottak, hogy megakadályozzák a múzeum kirablását, amikor látták, hogy a pártszékházat fosztogatók rohamozták meg.
Antikapitalista tüntetők csaptak össze a rendőrökkel Davosban, ahol tart a világgazdasági fórum. A kezdetben békésen felvonuló tüntetők palackokkal kezdték dobálni a rendőröket. A roham rendőrök vízágyúkat vetettek be. Az összetűzés nem befolyásolta a rendezvényt. A világgazdasági fórum utolsó előtti napján főként a globális kereskedelem liberalizálásáról tárgyaltak. Ott volt többek között Naoto Kan, japán miniszterelnök, Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke és Bono, a U2 együttes énekese is. Egy Észak-Kaukázusból származó merénylő hajtotta végre a moszkvai Domogyedovói repülőtéren a hétfői robbantást, amely 35 ember életét követelte. Az orosz nyomozó bizottság azonosította a terroristát, aki felrobbantotta magát. Egy 20 éves férfiról van szó, de a nevét nem akarják felfedni, hogy letartóztathassák a terrorakció szervezőit és a cinkosokat. A nyomozók szerint a merénylő minden jel szerint szándékosan külföldieket vett célba. Az áldozatok hivatalos listáján 27 orosz, 2 tádzsik, 1 üzbék, 2 osztrák, 1-1 német, ukrán és brit állampolgár szerepel. A csehszlovák megszálló kiűzésére emlékeztek Balassagyarmaton a Nógrád megyei városban 92 éve. Önkéntesek, főként vasutasok hősiességének köszönhetően tudták két hét után kiszorítani a betolakodókat. A példaértékű összefogás miatt Balassagyarmat 2005-ben kapta meg a legbátrabb város címet.
Kora reggel a hősök sírjánál, majd a balassagyarmati vasútállomásnál, az emléktáblánál helyeztek el koszorút. Iskolások, vasutasok és családtagok emlékeztek azokra, akik 92 éve visszafoglalták a várost a csehszlovák megszállóktól. 1919. január 29-én munkásoknak, köztük vasúti dolgozóknak köszönhetően sikerült kiszorítani a csehszlovák helyőrséget Balassagyarmatról. A csehszlovákok a teljes Balassagyarmat-Losonc vasútvonalat uralni akarták, a 30-40 fős vasutas alakulatnak azonban a honvédséggel szövetkezve sikerült ezt megakadályoznia.
A leszerelő katonáktól rengeteg fegyvert begyűjtöttek. Visszaemlékezések szerint egy korabeli gyalogzászló alatt fel lehetett volna fegyverezni az elrejtett fegyverekkel.
A vasutasok küldöttséget menesztettek Magyar Nándorba, hogy rávegyék.
Balassagyarmat visszafoglalásáról készített filmet Matúz Gábor a 90. évfordulóra 2 évvel ezelőtt. Az önkéntes városvédők egy laktanyába szorították be a csehszlovákokat. Diákok és felnőttek egész nap tűz alatt tartották az épületet, mire az újabb erősítéssel érkező honvédek végleg leszerelték a megszállókat.
Minden év január 29-én.
Balassagyarmat képviselőtestülete már 1998-ban városi ünneppé nyilvánította ezt a napot. 2005-ben pedig törvény adta meg Balassagyarmatnak a Civitas Fortissima, vagyis a legbátrabb város címet.
Egy olyan dolog történt itt, ami nem csak Balassagyarmat történetében kiváló, hanem az egész országra, dicséretére és büszkeségére lehet. Bízom benne, hogy hiszen ezt a címet meg is kaptuk 2005-ben, erre méltóan büszke lehetünk nem csak nehéz helyzetekben, hanem a hétköznapi életben is bátorságot, példát fogunk tudni majd mutatni.
Az évforduló alkalmából a Vármegyeházán díszpolgári címeket és pro-urbedíjakat adtak át.
Az eseményeket visszaidéző dokumentumjátékfilmet 11 óra után láthatják itt az M1-en. Két hetük maradt a továbbtanulóknak, hogy eldöntsék, hova adják be jelentkezésüket. 53 ezer államilag támogatott hallgatót vehetnek fel ősztől az egyetemek és a főiskolák. A jelentkezési szabályok nem változtak, a többletpontok beszámítása viszont igen. A legtöbb egyetem nyílt napot szervez, hogy megkönnyítse a döntést.
Harcászati bemutatóval népszerűsítették a Nemzetvédelmi Egyetemet a nyílt napon. A budapesti kommunikációs és üzleti főiskolán pedig ezzel az órával. Ott is nyílt nap volt. Ennyien jöttek el, alig fértek be az ebédlőbe, pedig ez már a sokadik ilyen nap itt.
Ilyenkor a főiskola igyekszik bemutatni lehetőleg mindent a szakokról, a tantervekről, a szakok egymás közti viszonyáról, a főiskola hangulatáról.
Úgy gondoltam, hogy először megnézek egy másik irányt is, hogy több felé tudjak gondolkozni.
A Műszaki Egyetemen voltam, és most ide jöttem.
A legtöbb diák mostanra több iskolát is megnézett, mégis kevesen vannak azok, akik már biztosan tudják, hol szeretnének tovább tanulni. Majdnem 3 hetük van még a végleges sorrendel döntéséig. Csak úgy, mint eddig, idén is február 15-éig kell kitöltve elküldeni ezt, vagy az internetes felvételi lapot.
Több jelentkezési lapot is beadhat egy jelentkező.
Ez sem változott a korábbi évekhez képest. Változtak viszont a többletpontok. Például idén már csak maximum 40 pont jár a nyelvvizsgáért, és csak 16 a sporteredményekért. A korábbinál kevesebbet ér az OK és vizsga is.
A többletpontokat mindenképpen valamilyen dokumentummal, igazolással kell igazolnia a jelentkezőnek. Ezt legkésőbb július 7-éig teheti meg.
Szintén addig lehet egyszer javítani az iskolák sorrendjén is.
Több mint 110 éves jelentkezett vasutasnak a Hűvösvölgyet és a Széchenyi hegyet összekötő gyermekvasútnál. A szervezők szerint a 10-14 éves gyerekek játékos feladatok segítségével sajátítják majd el a vasúti ismereteket. A jelentkezés feltétele egy iskolai hozzájárulás, mivel a későbbi szolgálat havonta 2 alkalmat vesz majd igénybe. A tanfolyamot sikeresen teljesítő kisdiákok legkorábban júniusban állhatnak majd szolgálatba a Széchenyi hegyi gyermekvasút vonalon.
Már 50 évvel ezelőtt is gyerekek látták el a szolgálatot a Hűvösvölgy Széchenyi hegy közötti vasútvonalon. Akkor még úttörő vasútnak hívták, ma már gyermekvasútnak, de a vonalon most is gyerekek dolgoznak. Jelenleg 450 általános iskolás dolgozik a kisvasútnál, és több mint 100-an jelentkeztek arra a tanfolyamra, ahol az utánpótlást nevelik ki.
Azon túl, hogy kipróbálhatják magukat a vasutas szakma különféle munkaköreiben, egyfajta külön közösséghez is tartoznak, illetve mindenféle felelősségvállalást és hasonló fontos felnőttes dolgokat tanulnak itt meg.
A legtöbb gyerek a vonatok szeretete miatt jelentkezett.
Nekem megtetszett, hogy lehet itt dolgozni, ki lehet próbálni, hogy milyen a felnőtt élet.
Szeretnék ismerkedni.
El lehet indítani a vonatot, lehet hangos bemondónak lenni.
A gyerekek havonta 2-szer állhatnak majd szolgálatba.
Van rendelkező naplózó, aki ugye elmeneszti a vonatokat, pénztáros, ami most éppen én vagyok, vannak egyvizsgálók, akik a vonaton vannak, meg váltókezelők.
Ezeket a feladatokat azonban csak júniustól láthatják majd el a gyerekek. Addig forgalmi és jelzési ismereteket, illemtant és helyismeretet tanulnak majd.
Ez volt a Híradó szombat este, nézzük még egyszer a legfontosabbakat. 4-esnél erősebb földrengés volt Oroszlány közelében, komolyabb károkról eddig nincsenek hírek, de nagyon sokan megijedtek. A szigorodó ellenőrzések nyomán egyre több szórakozó helyen ismerik el, hogy eddig nem volt szempont a biztonság. Hiányzik a patikákból az olcsóbb, az OEP által támogatott influenza elleni oltóanyag, jelenleg inkább csak a drága kapható. A családi adókedvezmény pontosításán és még igazságosabbá tételén dolgoznak a szakminisztériumban. És ahogy azt már a Híradóban elmondtuk, 4,8-es erősségű földrengés volt Magyarországon, nem sokkal 7 óra előtt, amelynek az epicentruma Oroszlánynál volt 10 kilométerre a föld alatt. A város polgármestere a Híradónak azt mondta, komolyabb károkról még nem tud, de az egyik 10 emeletes épületen repedések keletkeztek, már statikusok vizsgálják a toronyházat, mint ahogy Budapesten a 3. és 11. kerületben is, mert egy-egy magas ház ott is megrepett a földrengésben. A mentők eddig semmilyen riasztást nem kaptak. Országszerte mindenhol érezhető volt a rengés, nagyon sokan kimentek az utcákra, és sokan egyelőre ott is maradtak, mert tartanak az esetleges utórengésektől. A Tudományos Akadémia egyik szeizmológusa azt nyilatkozta, hogy ez a 4-esnél valamivel nagyobb rengés erősnek számít nálunk. Legutóbb 1985-ben volt ekkora földrengés Berhidán. Most sporthírek jönnek Mezei Dánielnál, időjárás jelentés, aztán 11 óra 5 perccel ismét hírek. Én köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!
Régebben a szánkat így tartottuk tisztán. Manapság a szágászprével csupán ennyi a dolgunk. Propolis tartalmú szágászpré. Szájhigiénia mindenkor, minden nap.